90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggel kívánunk, 2020. január 23-a van, 6 óra 31 perc, ez a Millás reggeli, benne Kántor Endre az egyik műsorvezető.
Mihálovics András pedig a másik műsorvezető.
12.000 méter, kérem szépen, ma van 60 esztendeje kereken annak, hogy Jacques Piccard, francia tudós, egy mélytengeri búvárhajóval, aminek Trieste volt a neve, leereszkedett földünk legmélyebb pontjába, a csendes-óceáni Mariana árokban található ez a mélypont, és hát nem árt, ha tudjuk, hogy mekkora teljesítmény volt ez, hogy a tenger alattjárójának, vagy batiszkáfjának, ahogy mint megtudtam, annak minden négyzet centiméterére 1,25 tonna nyomás nehezedett. Még egyszer, minden négyzet centiméterére 1,25 tonna nyomás nehezedett. Ez a Challenger szakadék mélyén jártak ezzel a szerkezettel, és hát a külső borítás 12,7 cm vastag acél volt. 14,25 tonnát nyomott a szárazföldön ez a kis szerkezet, és az utasok egy tölcsér alakú plexin kandikáltak ki a mélységbe, ez volt az egyetlen átlátszó anyag, ami kibírta ezt az irdatlan nagy nyomást. A két tartályát 9 tonnányi mágneses vasgolyóval töltötték fel, hogy ezzel segítsék a süllyedést és az emelkedést, hiszen ekkora nyomás alatt nem tudtak volna ballasztot használni, és a tartályokat elektromágnesek tartották zárva, hogyha bármilyen áramköri hiba alakulna ki, akkor azonnal szabadjára engedjék a golyókat, és a Trieste visszatérhessen a felszínre. És volt még ebben a hajóban érdekességképpen 85 ezer liter gázolaj, de nem üzemanyagként, hanem azért, hogy növeljék a jármű lebegő képességét, mert a gázolaj nem olyan sűrű, mint a víz, nem annyira összenyomható, így magas nyomás alatt is elősegíti a lebegést. Ezzel lehetett spórolni a hajótest vastagságán az acélom. Úgyhogy érdekes. Triesznek hívták ezt a kis szerkezetet. Érdemes egyébként, az Indexen van egy remek összeállítás erről a remek tudományos teljesítményről, és hát ezt érdemes tanulmányozni. Tehát még egyszer, 60 éve van pontosan annak, 1960. január 23-án merült alá Jacques Piccard a Mariana árokba.
Egyébként tök jó volt, hogy mesélted, mindig gyerekkoromban azon gondolkodtam, ugye, hogy vannak a különböző vízálló órák, és akkor, hogy azokra miért van nyomás is rakva, hogy a nyomás, hogy miért van nyomás ugye a víz alatt, és ezt így hirtelen így nehéz megérteni, amikor az ember a saját tapasztalataiból először elkezd mélyebbre úszni a vízben, és érzi a fülén például, meg hát nyilván az órán egy idő múlva ezt a nyomást, akkor érzi, hogy van, de hogy ez a folyadék oszlop súlyából származó nyomást, ezt egy kicsit nehéz megérteni, de egyébként tök logikus, ugye a hidrosztatikai nyomás a vízben is, hogy milyen, és hogy az egyre mélyebbre merülő búvár egyre nagyobb hidrosztatikai nyomást érez. Ennek ugye megvannak a pontos számításai, egész egyszerűen azt a vízoszlopot veszi figyelembe, ami fölötted van olyankor. 12 000 méter mélyen egy elég komoly vízoszlop van fölötted. Na, hát köszönjük szépen ezt a tudományos összefoglalót, András, rögtön így a műsor elején. Rögtön csapjunk is bele, és üdvözöljük a kedves Raimundokat és Zelmákat így január 23-án csütörtök reggel. És hát mondjuk el, hogy milyen érdekességek, vagy hát születésnaposok vannak-e még. Például látom, kiemelted Ernst Abbe, német matematikus,
igen,
fizikust, egyetemi
mert
tanár.
Igen, évfordulója van.
1840-ben született ő, a Carl Zeiss optikai művek tulajdonosa volt. Ő
de
vezette be először
bizonyám
a napi 8 órás munkarendet.
Bizonyám.
Több mindent
volt
csinált
a,
még
ez volt a, 8 óra munka, 8 óra pihenés, ugye?
Igen.
Azt mondja, hogy igazgató és társtulajdonosa volt a Carl Zeissnek, és hát egy gyermekkori élmény miatt döntött úgy, hogy a 8 óra pont elég lesz a munkára, mert hogy édesapja napi 14 órát dolgozott a heti 7 napján, és hát szerette, vagy emlékezett ebben erre a dologra. Fonómunkás volt az édesapja, és nagy nehézségek árán sikerült eltartani a családját, annak ellenére, hogy ennyit dolgozott. Mint fennmaradt, Ernst Abbe gyermekkora nélkülözések között telt, 14-16 órát dolgozott állva az édesapja, mindenfajta szünet és étkezés nélkül. Mégis iskoláztatta a gyermekét, ugye így lett aztán Ernst Abbe a Zeiss műveknek a társ tulajdonosa és igazgatója is. Ez a 8 órás munkanap ötlete azért nem volt nagyon népszerű. 1884-ig kellett várni, hogy az Egyesült Államokban a Ford Motor Company bevezesse, vagy hogy felvetődjék egyáltalán ez az ötlet, aztán a Ford Motor Company pedig 1914-ben vezette be ezt a 8 órás munkanapot. Úgyhogy emlékezzünk Ernst Abbéra, mert hogy neki köszönhető ez a remek ötlet, hogy csak 8 órát kell dolgozni. Tudom, 0-30-20-10-9-0-9, mindjárt megjönnek azok az SMS-ek, üzenetek Viberen és WhatsAppon, hogy nem 8 órát dolgoznak, hanem sokkal többet, hallgatóink egy jelentékeny része. De hát ez már igazán nem Ernst Abbe hibája. Ő az elveket lefektette, azt, hogy a világ mennyire alkalmazza, ezt erről már ő nem tehet. Mi
egyébként
csak
duskálunk
róla
a születésnaposokban. Kempelen Farkas, ugye erről is nagyon sokat lehetne beszélni, vagy Stendhal, vagy Edouard Manet, francia impressionista festő, mind a mai napon születtek, csak úgy, mint John Moses Browning, amerikai fegyvertervező, vagy Eisenstein, orosz filmrendező, vagy Széchenyi Zsigmond, magyar író, Afrika utazó, vagy
ahogy elkezdődött,
László.
Kötelező olvasmány Széchenyi Zsigmondtól, ahogy elkezdődött,
nekem mindig
nagyon szórakoztató.
Nekem a Csúly volt a polcomon.
Az a baj, hogy te egyből a kemény irodalommal kezdtél, az ahogy elkezdődött, meg az ünnepnapok az a lehet kettő első regénye, és az egy kicsit így kedvet csinál, meg kicsit talán közelebb hozza a vadászatot ahhozokhoz, akiktől ez nagyon távol áll. Tehát John Moses Browningot pedig azért emeltem ide, mert neki is ilyen félkerek születésnapja, másrészt hát a hadviselést ő, hát nem jó szó ez, hogy forradalmasította, mert azért az, hogy feltalálta a géppuskát, az meg hát ugye az ő fegyvereit használja az amerikai hadsereg, hát az ő szabványa minden automata és félautomata fegyverek tervezői között az egyik legkiemelkedőbb alakja. Valamennyi lőfegyver kategóriát befolyásolta az ő általa tervezett termékek. Itt is ez is olyan furcsa, hogy termékek. Jelentősen javította az egylövetű, csőhátrasiklásos, golyós és sörétes puskákat is, és az öntöltő fegyverek területén alkotott
Csodálatos. Igazán
maradandó. 13 évesen már fegyvereket tervezett. Na,
rengetegen vannak még, akiről majd Csak sokat beszélünk. Hát majd még zenét is küldünk majd neki.
Ja, bocsánat,
de most egy dolgot, egy valakit kiemelnék innen, mégpedig a 64-ben született Hargitai Mariskát, aki ugye magyar származású, de ezt úgy kell...
Kápolja ő a magyarságát? Hogy
azt nem tudom. Azt tudom viszont, hogy ugye Golden Globe díjas és Emmy díjas is, és képzeld el, hogy ő neki az apukája a Miki Hargitai volt, ez a Mr. Universe
testépítő.
Az anyukája pedig a Jane Mansfield. nagyon híres 50-es évek egyik szexszimbóluma, hollywoodi díva. Tehát egy ilyen házasságból született, és hogyha valaki nem látta volna, vagy nem tudja, hogy hol fedezhette őt fel, például a televízióban, akkor a különleges ügyosztályban nagyon sokat szerepelt, az esküdt ellenségek különleges ügyosztályban, az a Law and Order sorozatokban, egyébként az Emmy-díjat ezt ezért is kapta, és a filmek közül pedig például ott van a tökéletes fegyver, emlékszel? Az egy egészen, miért 4 évvel ezelőtt, vagy mikor? Nem, dehogyis, az egy nagyon régi, 90-es évekbeli film a Steven Seagal-lal, abban is ő szerepelt többek között, de ma a televízióban nyújtott azért sokkal nagyobb szerepeket, vagy alakításokat.
Én azt gondolom, hogy azért csak ápolja a magyarságát, mert hogy 2006-ban született fiát August Miklós Friedrich Hermannak nevezte.
Igen, hát.
Tehát valamennyire a Miklós miatt azt gondolom, hogy
igen.
Hogy ápolja magyarságát, illetve felleltem egy interjú részletet is, kérlek szépen, amelyben úgy fogalmaz, hogy kislány koromban minden nyarat otthon Magyarországon töltöttem.
Én beszél magyarul egyébként.
Táboroztam, Balatonkenesén voltam a rokonaimnál legalább egy hónapot, gyakran jártam Budapesten is.
Na tessék.
És egyébként tényleg most, hogy mondod, beszél magyarul is.
Többek között.
Mert hogy beszél spanyolul is, meg beszél nagyon sok nyelven.
Hát azt hiszem Los Angeles-i egyébként, tehát ott ugye a spanyol, mint olyan, meg általában az iskolákban az első idegen nyelv, amit felvesznek a diákok. Na, szóval, hogy róla is akkor így emlékezünk, meg szerintem nem beszéltünk még róla, viszont akiről mindenféleképpen és egy első zenénkkel neki készültünk, nem más, mint Terence Graham Perry Jones, vagyis Terry Jones,
jaj,
aki óriási, igen, óriási komikus író, forgatókönyvíró, színész, történész is egyébként, népszerű történész is volt, a Monty Python csoport tagja, és hát természetesen
tegnap
mindenki fel tud.
Tegnap elő 77 évesen, aki nem tudná.
Igen, mindenki fel tud sorolni rengeteg.
Neked melyik a kedvenc?
Hát nem tudom, a Brian élete szerintem
a búcsú jelenetben, mikor mondja a Briannek, aki már a kereszten lóg, hogy azt hiszi, hogy majd jön az édesanyja, és ugye
igen,
leszedi, és mindig csak a szex, az ex, meg a szipó.
Igen. Szóval,
létezik
hogy
egy balzsam
ő egyébként, igen, az nagyon vicces, azt pont a múltkor megbeszéltük, hogy a műfordításnak nagyon nehéz, vagy a műfordítónak nagyon nehéz dolga volt, hiszen a BAM-ról van szó, ugye, és a B betűt ugye nem ejti az angol, és azt BALM-nak ejti, a BALM-ot gondolja bombának az eredetiben,
uh-huh,
mert nagyon hasonlít, ahogy kimondják, majdnem azonos, és akkor ezt fordították balzsam. De szóval nehéz lehetett. Na, szóval, hogy 4 filmjéből egyébként 3-at betiltottak Írországban. Köztük a Brian életét és az élet értelmét. Úgyhogy, hát Terry Jones fantasztikus, fantasztikus ember, és hát neki küldjük a következőt.
Képzeld el, hogy még a gladiátor kiképzést is kipróbálta. Ha szeretnéd, kirakom a Facebook jó oldalra. Teljesen komolyan vette, jó, beöltözött meg minden.
Mondom, hogy ő történész is, úgyhogy abszolút. Egyébként Michael Palin ugyanabban az iskolába járt.
Úgyhogy onnan ismerik egymást.
Úgyhogy, na hát akkor Terry Jonesnak.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Köszönjük!
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, boy, cheer up. Bernie, I said, they'll never make that money back.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
No, kérem szépen, hát a magyar sajtót szemlézzük akkor, kedves Endre.
Először egyszer mondd el, hogy mivel jöttél ide a stúdióba, András. Szeretném tudni.
Néhány sarokkal korábban miért? Parkoltam le.
Miért? Itt állt a, nem kamerás, mert rádió vagyunk, de a különböző
szóltak
mikrofonokkal,
a Endre,
puska mikrofonokkal felszerelt stábunk, András, itt állt igen. Az épület. Czoller Andi, kollégina, itt állt a puska mikrofonjával lent.
De nem hiszem, hogy ez a legfontosabb ügy, Endre, ma a Budapest és a Magyarország életében.
Ez érdekli az embereket, András. Reggel 6 óra 47
Endre,
perc van.
Víjognak a szirének, mondd meg. Azért kellett nekem most leparkolnom három sarokkal korábban?
Én azt gondolom, András, hogy majd Endre, találkozunk biciklin. Jó?
Ide én egy nagy fogyasztású benzines autóval érkeztem. Bevallom.
Na tessék. Azért, na tessék, itt van a Czoller kollégina, látod?
Mert nagyon nehéz Nagy Kovácsiból idáig elbiciklizni, illetőleg hát Mária Remetéről.
A fülesemben most azt mondták be, András, hogy elnézést kell kérned.
Nem kérek azt elnézést, én nem mondtam azt hogy kis fogyasztású hogy... elektromos autóval fogok járni, és a carsharing megoldásokat azt is szorgalmazom, támogatom, de nem vihetem el odáig. Egy későbbi időpontra gondoltam, de nem, tényleg nem hiszem azt, hogy ez a legfontosabb téma most, amiről beszélgetnünk kell.
Na jó, szerintem mondjuk el, mi történt, a lapokat
világgazdaság.
Szegény Andi. Szerintem mindig meggondolja kétszer, hogy hozzánk jönne a stúdióba.
Mert sokkal jobb, mint kávézni.
És akkor, jó, hogy még egy aktuál politikát ide így leszek. Czoller Andre ma úgy néz ki reggel, kérlek szépen, kedves nőtársai és férfi társaim, hogy Sóbert Norbert büszke lenne rá.
Jézusom, ezt nem gondoltam volna, hogy ezt ide emeled. Egyébként.
De mindenről tudunk, csak nem mindenről beszélünk.
Nagyon mert, ugye, szép bók.
Ugye? Gondolj csak bele.
Büszke is vagy.
András, én azt szeretném
ugye,
neked mondani,
úgy
hogy nagyon ügyes vagy.
Senki, ugye?
Most jól mondtad egyébként, jól mondtad, mert az említett fitnessguru a mentegetőzésében elmondta, hogy ne becézgessük már a dolgokat. A ducit, azt ne beszél. Egyébként szeretném megkérdezni.
Én még sosem mondtam hogy, magamra, hogy duci várjál, vagyok.
Szeretném
én
megkérdezni,
mondtam, hogy
dagat
vagyok.
A duci,
a szülés után felszaladt.
A duci minek a becézése? Szóval ezt azért gondolkodjunk ezen el, mert ugye a TBC-t sem becézzük Tibinek, mondta. A leprát sem becézzük Lepinek, mondta ezt ki Norbi. Bocs, de ez azért... hogy azért ez, és szerintem betüremkedett ide a műsor szövetébe, de azonnal ki is vágjuk, igen, és nem beszélünk többet erről. Na jó, mi van a lapokban?
Kérlek szépen, kiterítik kártyáikat az OTP riválisok, ezt írja a Világgazdaság a címlapján. Nehéz erről ugye átnyergelni ezekre a történésekre, amik itt visszarántanak bennünket a földre. A román lapértesülések szerint az OTP versenytársa az Intesa, a Raiffeisen, a Banka Transilvánia, valamint a GC Flowers befektetési alap lehet az eladó sorba került Garanti Bank megszerzésért folytatott versengésben. A tranzakció olyan 350 és 400 millió euró közötti összeget kóstál, elég komoly a magyar érdeklődés. Aztán 100 milliós bírságot kaptak a közlekedési cégek, ez még mindig a Világgazdaság. A közbeszerzési hatóság rótta ki ezt a BKV-re és a BKK-ra, a reklámtender néven ismerté vált közbeszerzési eljárás kapcsán. A cégek a Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett határozatra hivatkozva mondták ki eredménytelennek a pályázatot, kérem szépen. Aztán további zöldítést tervez a MOL, ezt is a Világgazdaság címlapján olvason. Egyre inkább átszövi a befektetői döntéseket a fenntartható szempontok, és ezek is nyomás alatt tartják a MOL árfolyamát. A társaság azt közölte a Világgazdaság érdeklődésére, hogy az INA finomítói ágazatának tervezett átalakításán belül vizsgálják egy második generációs bioüzemanyag termeléssel kapcsolatos beruházás lehetőségét.
Na, a G7.hu-n egy vezető anyag az, hogy a német gazdaság bajban van, és ebből nekünk is le kell vonnunk a következtetéseket. Barry Eichengreen-nel, a Kalifornia Egyetem professzorával interjúzott a G7.hu, aki elmondta, nem kell elsietni a magyar euróbevezetést többek között. Úgyhogy egy nagyon érdekes felütés egyébként magától a professzor. Az egyébként Magyarországon nemrég ugye a pénzügyminiszter és a jegybankelnök vitatkozott a nyilvánosság előtt, hogy szüksége van-e Magyarországnak az euró bevezetésére. Matolcsi György a Financial Times-ban publikált véleménycikkében egyenesen stratégiai hibának nevezte az euró létrehozását. Ez alapján kérdezték meg, és nagyon érdekes beszélgetés lehet tehát ott olvasni. Még a G7.hu-n egy másik is, teljesen értelmetlen és drága lecserélni a vízórákat, de legalább néhányan megélnek belőle, írja a lap. Miért van az szükség erre? Történet. Az erre szakosodott cégek tapasztalatai szerint a vízórák 95%-ával nincsen semmi baj. A lecserélt vízórák számlálójának elején gyakran 2 nulla is van, tehát jóval többre is képesek az eszközök. Elég lenne bevizsgálni őket, csak hogy ez túl drága lenne, ezért inkább új vízórát szerelnek be a cégek, a régit meg kidobják. Úgyhogy hát ezt is szépen alaposan
még el szerencse, hogy oly sokat olvasni. Beszélünk a körforgásos gazdaságról, hogy minél kevesebb dolgot dobjunk.
Igen, egyre
izgalmasabb,
igen.
Aztán a Népszava címlapján díszeleg az információ, március 2-án átállnak a hazai bankok az azonnali fizetési rendszerre, az új szolgáltatásra valamennyi szereplő felkészült, a tesztek alapján sikeres lesz az indulás, ezt a Magyar Bankszövetség közölt egy háttérbeszélgetésen. A kérdés az, hogy ehhez kapcsolatban meg tudnak-e jelenni az olcsóbb egy általány díjért cserébe korlátlan számú ingyenes átutalást lehetővé tevő bankszámlacsomagok, amelyeket a jegybank már jó ideje szorgalmaz, és amelyek ösztönöznék a lakosságot a rendszer használatára. A Bankszövetség szerint ebben kulcsfontosság, hogy eltöröljék a lakossági átutalásokat terhelő tranzakciós illetéket.
Én ennyit találtam a lapokban.
Még hadd nézzek rá egy másik lapra, tudod?
Nézzél rá, addig zenélünk.
Meg akarom nézni, hogy tényleg, hogy mi van ott, hát nehogy lemaradjunk, bár azt hiszem, hogy Soller Andi nyitva tartja a szemét, és majd megnézi a hírekben, hogy mi van. Van az új vírusról a Magyar Nemzet címlapján, ez elég durva történet.
Igen,
kezd lenni.
Durva.
Nincs, haladjunk, zenéljünk, Endre, köszönöm a türelmedet.
1910-ben ezen a napon született Django Reinhardt, Manus Sinti származású jazz gitáros, az európai jazz kiemelkedő alakja, műfajteremtő újítója. Talán kevesebben tudják, hogy gyerekkorában, hát illetve már majdnem felnőtt volt, amikor egy baleset volt és megégett a keze, az a, amivel egyébként a húrokat fogja, és ezért ilyen nagyon speciálisan kellett a kéztartását korrigálnia, hogy újra tudjon gitározni, ebből adódóan aztán egy egészen elképesztő akkordfogási technikákat sajátított el.
Emiatt
is.
Hát Endre megint tanultam.
És hát azt kell, hogy mondjam, hogy aki nem hallotta még őt zenélni, mindenféleképpen hallgassa meg. mert hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly adalékű a mai jazzzenében.
Nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1,1%-os Blux plusznak, ezt nem tudtam kimondani. Tehát még egyszer.
Blux,
az a Blux plus. Tehát 1,1%-ot ment fölfelé a budapesti értéktőzsde irányadó mutatója, 44.597 ponton zár. De hogy jött ez össze? Kérdezhetnénk, mindjárt lelárulom. Hát úgy, hogy csak egy részvény a Richter esett, de az is csak 5 forintot, 1,1%-ot 6695 forintig. A másik három papír egész szép teljesítmény nyújtott. A zászlót a MOL vitte, 1,8%-os volt a plusza, 2748 forinton állt meg az olajrészvény. Az OTP 1,6%-os plusz követte, tehát az annyit erősödött, 14.550 forinton fejezte be a tőzsdei kereskedési napot, 7%-ot ment fel a Telekom, és 461 forinton állapodott meg. Nézzük, hogy mik voltak itt a nagy erősödések az alsóházban. 1,2%-os volt a 4IG-nak a plusza, de voltak azért bukók is. Itt van például az Opusnak a 2,5%-os mínusza, de a Waberers sem örülhet. 1,8%-kal esett a részvényének az árfolyama. Mi volt külföldön?
Hát külföldön ugye még csak találgattunk itt a hét eleje fele, hogy a Wuhan koronavírusnak köze van-e a brutál mínuszokhoz, amiket láttunk a távol-keleti tőzsdéken, de most már teljesen egyértelmű. Ha megnézzük, a Shanghai kompozit egy óra múlva zár 2,6%-os mínuszban tartózkodik, a Hang Seng is 2% fölötti mínuszban zárt, és 1%-os mínuszban zár körülbelül 5 perc múlva a Nikkei, 1 perc múlva a Nikkei, úgyhogy egyértelműen mutatkozik a félelem a vírus iránt, és a bizonytalanság a tőzsdéken ott. Európában is mínuszok voltak, 0,5%-os FTSE mínusz, 0,3%-os DAX és 0,6%-os mínusz a francia tőzsdén. Az Egyesült Államokban azért sikerült még tartani a pluszokat, mert hogy a Nasdaq is és az S&P is enyhe pluszban fejezte be a kereskedést, a Dow Jones enyhe mínuszban zárt. A vezető papírok közül az Apple már bőven ugye $300 felett 0,4%-os plusszal, a Citigroup is erősödött, a Google is, a vesztesek pedig a GE és a Microsoft, a GE 2,5, a Microsoft pedig 0,5%-kal. Az Intel volt még nagy nyertes, 3,6%-os pluszt hozott össze, a negatív oldalon pedig a Netflixet lehet említeni 3,6%-os minusszal.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Itt van megint Czoller Andi,
magához
még nem a híreket mondja.
Sokból.
Jó, hát egy kicsit vidám most már reggel, igen.
Na ugye.
De mindjárt mondja a híreket is. Tőletek meg közlekedési információkat várunk, 06 30 20 10 909, és természetesen folytatjuk a Millás reggelit. Sok minden lesz, többek között az, hogy működnek-e a lakástakarékok állami támogatás nélkül, meg ingatlanpiaci rovatunk és heti alapozónk is lesz a következő blogban. Így maradjatok velünk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzy.
Márciusban indul az azonnali banki utalás. Debrecenbe költözik a Természettudományi Múzeum. A brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság átlépte a Brexit célvonalát. Budapesten most mínusz 5 fok van. Ma sokat süt majd a nap, délután akár 3-7 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Márciusban indul az azonnali banki átutalás. A tranzakciós limit 10 millió forint lesz, és a pénz másodpercek alatt ér majd célba, akár hétvégén is. A rendszer kialakítása a bankszektor valaha volt legnagyobb egyszeri beruházása. 30-40 milliárd forintot költöttek rá. A Magyar Bankszövetség elnöke Becsei András elmondta, céljuk, hogy a következő hónapokban kivezetésre kerüljön a lakossági elektronikus pénzforgalom utáni tranzakciós adó. Mindemellett új, az eddigieknél alacsonyabb áron lévő számlacsomagokat is szeretnének bevezetni. Debrecenbe költözik a Természettudományi Múzeum. Az Index információi szerint erről a kormány úgynevezett kettes típusú határozatot hozott, amelyet nem kell megjeleníteni a magyar közlönyben. A határozatban az szerepel, hogy idén év végéig kell kiüríteni a Ludovika épületét, és egy ideiglenes helyre kell költözniük. A lap egyik forrása szerint még viccnek is rossz, ennyi idő arra sem elég, hogy összecsomagoljanak. A múzeumnak 10 éven belül Debrecenbe kell érkeznie. Az Index úgy tudja, hogy már megvan a leendő múzeumnak majd otthont adó telek, de azt először meg kell vásárolnia az államnak a várostól. Egyre több az influenza-szerű megbetegedés az országban. A figyelőszolgálat jelentése alapján végzett becslés szerint az országban január 13-a és 19-e között valamivel több mint 12 000, az előző hetinél majdnem 30%-kal több beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A laboratóriumi vizsgálatok az esetek döntő többségében az influenza A vírusát mutatták ki. A tájékoztatás szerint péntektől részleges vagy teljes körű látogatási tilalom lép életbe néhány kórházban. A brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság átlépte a Brexit célvonalát. A parlament elfogadta a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás törvénytervezetét, miután a felsőházi tagok lemondtak azokról a módosításokról, amelyekhez korábban ragaszkodtak. Így a parlamenti tárgyalás véget ért, és II. Erzsébet királynő formális hozzájárulásával a Brexit megállapodás törvénybeiktatásáról intézkedő jogszabály hamarosan életbe lép. Ezzel véglegessé vált az is, hogy az Egyesült Királyság a Brexit jelenleg érvényes határnapján, vagyis jövő pénteken, brit idő szerint 23 órakor rendezett módon ratifikált megállapodással kilép az Európai Unióból. Tudósok szerint a kígyó lehet az új koronavírus gazda állata, írja a 24.hu. A kígyó azon állatok egyike, amelyeket a közelmúltban bezárt wuhani tengeri élelmiszer piacon árultak. A feltételezések szerint ehhez a piachoz köthető a megbetegedések többsége. Hetek alatt világjárvány nőhet ki egyébként a vírus miatt, és a WHO nemzetközi vészhelyzetet hirdethet. A vírus cseppfertőzéssel terjed emberről emberre, és tüdőgyulladáshoz hasonló tüneteket okoz. Tudományos becslések alapján eddig több mint 1000 személy fertőződött meg. A vírus már elérte Japánt, Dél-Koreát, Tájföldet, a Fülöp-szigeteket és az Egyesült Államokban, illetve Ausztráliában is van egy beteg, és várhatóan megjelenik Európában is. Elődöntős a magyar férfi vízilabda válogatott a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon. Mertz Tamás együttese a szerdai negyeddöntőben 14-10-re győzte le az orosz csapatot. A magyarok a pénteki elődöntőben Montenegróval találkoznak. A hajnali köd és párafoltok mindenhol feloszlanak, és ma már sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad, délután 3-7 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok! Ezen a korai óra jó tempóban haladhatnak a városban. Jelentős torlódás nem nehezíti a közlekedést. Egyelőre a bevezető utaknál is ugyanez a helyzet, és most a köd sem lassítja az autósokat. Baleset viszont történt az Erzsébet királyné útján a Mexikói útnál, és a Gyáli úton befelé a határút után, itt csak egy sáv járható. Tart a félpályás lezárás a 15. kerületben a Szerencs utcában, a Klapka-György utcánál, mert javítják a gázvezetéket, így a forgalom egy sávon váltakozva halad. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok Önöknek!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Back and forth, forced to go back, back to the place where the time is at. Swinging my hips to the music that sounds worthy of an Alice cat. It passes for love, write it down and trespass on those vintage sounds. The future's far, don't take it bow. Get moving feet, don't fail me now.
Don't fail me now.
Don't fail me now.
Don't fail me now.
Don't fail me now. Get moving feet, don't fail me now. Take a look around and take the energy in. Say what you want, don't mean a thing, cause I'm just gonna sing, sing, sing. The gentle crackle that you hear when records spin in their first gear. This form a language with no bounds. Get moving feet, don't fail me now.
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 Get moving feet, don't fail me now.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
7 óra 8 perc, nagyon jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion. Kántor Endre az egyik műsorvezető,
Mihálovics András pedig a másik 0 műsorvezető.
0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez Szentendrén információink szerint a hív meg végállomásnál befelé baleset történt, nagy a dugó arra felé, hogy egy kis közlekedést is mondjunk, de majd jön külön összefoglaló erről. A nép nevében követelem Norbit az aranyköpés rovatba. Nem, erre ezt tudjuk mondani. Aztán hát Cseperről Gödöllőre a szerelmes futár is írt. Na, ezeket majd inkább később csokorba gyűjtjük. Most jön inkább Budapest rovatunk, mert nagyon sok minden van abba.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
No, hát drága hallgatók, tudjuk-e, hogy a legdrágább magyar városban éldegélünk, ugyanis megjött egy kimutatás, a Numbeo felmérése volt. Ez a megélhetési költségek alapján rangsorolta a világ városait. A magyar városok közül Budapest, Debrecen és Szeged fért fel a listára. 274. legdrágább város a világon Budapest, utána 305. helyen áll Szeged, és 310, vagy Debrecen, és 311-en a Szeged. No, kérem szépen, hát hogy hogy állt össze ez a lista, mert azért az cseppet sem mindegy. Az adott város bérleti díjai New Yorkhoz képest, az élelmiszerek, éttermek, szállítási költségek, közműszolgáltatások árszintje, ez volt a második szempont. A harmadik az éttermek és bárok kínálatában szereplő ételek és italok árai New Yorkhoz viszonyítva, illetve az átlag bér az adott városban. Gondolom kíváncsiak vagytok arra is, hogy ha Budapest ilyen helyezést ért el, akkor mik a legdrágább városok? Ezek Zürich, Basel, Lausanne, Genf. Eztán utána négy norvég város érkezik, közéjük ékelődik be az izlandi Reykjavik, New York csak a 11. San Francisco, majd az alaszkai Anchorage követi. Az utolsó 25 hely is érdekes, ott néhány pakisztáni város kivételével kizárólag indiai városok helyezkednek el. És akkor a fővárosokról: Washington a 17., Párizs a 24. legdrágább város, London a 28., Róma a 114., Bécs a 166., Berlin a 177., Madrid a 206. ezen a listán. És akkor néhány szomszéd: Ljubljana a 215., Zágráb a 233., Prága a 244., Budapest ugye a 274., előtte van nem sokkal Varsó is, ott 270. helyezés volt ez. Na, ez egy érdekes összehasonlítás tehát.
Hát kérlek, én azt találtam, ami annyira nem szívmelengető hír, de mégiscsak ide tartozik. Az index.hu több forrásból is úgy értesült, hogy a kormány végleges döntést hozott a Magyar Természettudományi Múzeum költöztetéséről, ugye Debrecenbe költöztetik. Azt mondják a lapnak a forrásai, hogy a kérdésről úgynevezett kettes típusú, vagyis 2000-es sorszámú határozatot hozott a kormány. Az ilyet nem kell megjelentetni a magyar közlönyben, így nem kap nagyobb nyilvánosságot. Tehát ugye van háromféle kormányhatározat, az ezres sorszámúak nyilvánosak, meg kell őket jelentetni a közlönyben, a titkosság szempontjából köztes értéket képviselnek a 2000-es sorszámú határozatok, amelyek az érintettek közvetlenül kapják meg, de a közlönyben nem publikálják őket, és a minősített adatokat tartalmazó titkos határozatok azok a 3000-esek. Hát azt mondja az Index, hogy Bernard Zsolt főigazgató egy múlt pénteki értekezleten közölte az alkalmazottakkal, hogy a kormány meghozta a végleges döntést az ügyben, tehát a korábbi előzetes tervekkel ellentétben a költöztetés már eldöntött ténynek tekinthető, és hát akkor ezért költözik el a Természettudományi Múzeum. Nehéz döntés.
Figyelj, szerintem ez egy... Most akkor legyünk végtelenül szubjektívek. Én nekem az egyik kedvenc múzeumom volt a Természettudományi Múzeum. A gyerekeim volt. Imádták. Nagyon jó, hogy Budapesten volt, és hát viszonylag elérhető. Nyilván ritkábban járok Debrecenbe, ezért aztán a Természettudományi Múzeum látogatásaink is meg fognak majd ritkulni.
Hát most ezt nagyon szubjektíven, én a másik oldalról nézném meg, volt egy Facebook oldalon publikált belső felmérés, amit a Természettudományi Múzeum Budapesten maradásért létrehozott Facebook oldalon publikáltak. A Múzeum Intézményi Közalkalmazotti Tanácsa készítette ezt az alkalmazottak terveiről a költözést illetően. 0% tartja jó ötletnek a költözést, 87% kilépne az intézményből a költözés pillanatában, 3% részmunkaidőben vállalna ott munkát, 99% szerint szakmai károkat okozna a költözés minden területen, így a muzeológia, a kutatás és a köznevelés területén is, 96% szerint a múzeum nem működhet tovább tapasztalatlan kurátorokkal, akiket ugye a jelenlegi dolgozók helyére vennének
fel. Majd
be
fog bizonyosodni, hogy de működhet.
Persze, ezt csak mondom, hogy ők mit mondtak.
Viszont egy hallgató érdekes dolgot írt ez ezzel kapcsolatban. Az Iparművészeti Múzeum 4 év alatt pakolt ki, és 250 000 tárgy van ott.
Igen.
A Néprajzi Múzeum 3 éve készül a költözése, és kb. 2 év lesz a csomagolás. A természettudományiban 2 millió tárgy van, és most tudták meg, hogy az év végéig kellene ugye kiköltözni a jelenlegi épületekből.
Igen.
Fú. Na mindegy, én egy másik statisztikára cuppantam rá, ez pedig a dugó ranglista, kérlek szépen. Itt van egy újabb elemzés erről a kérdésről. Egy átlagos budapesti közlekedő 162 órát töltött forgalmi dugóban 2018-ban. Ezt egy INRIX nevű kutatóintézet mérte fel. Ezzel az adattal Budapest a 30. helyen áll a több mint 200 világváros tartalmazó listán. 2017-hez képest, csak hogy elhiggyétek, 11%-kal nőtt a dugóban eltöltött idő a fővárosban. Úgyhogy hát tényleg a bőrünkön tapasztaljuk azt, hogy lassan megtel a főváros, vagy megtelik a főváros autókkal. Az európai ranglista első helyén a Róma büszkélkedik, az ott közlekedők, csak hogy tudjátok mihez viszonyítani, hogy milyen jó helyzetben vagyunk mi itt a fővárosban közlekedők, 272 órát álltak a dugóban, ez 16%-kal magasabb volt, mint 2017-ben. Még egyszer, ezek 2018-as adatok. Dublinban 246, Párizsban 237, Londonban 227 óra volt a dugóban eltöltött órák száma. A világranglista élén pedig a kolumbiai Bogota szerepel, ahol egy évből 11,5 nap volt az, amit dugóban ültek az ott közlekedők.
Gratulálok!
Még egy évvel korábban Moszkva állt az első helyen, de az orosz város visszacsúszott a 10. helyre, hogy miért, azt ugye nem citálja, pedig érdekes lehet, hogy az elsőről a 10. Hogy tűntek el a dugók? Tavárisz Putyin leszólt, hogy sztyap! És ennyi? Nem tudom, hogy úgy mondják-e a
baleset történt a Népszínház utcában, ezt még ide mondjuk ebbe a rovatba, a 8. kerület Népszínház utcában, az Aurora utcánál, a 28A és a 62-es villamos helyett a Blaha Lujza téri metró megálló, és az Orci tér, a 37-es villamos helyett pedig a Blaha Lujza tér és a Magdolna utca közötti pótlóbusz közlekedik.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
No kérem, hát annak idején, amikor a lakás takarék pénztárakról kiderült, hogy megvonják az állami támogatást, mindenki kongatta a vészharangot, hogy ezzel gyakorlatilag, sőt olyan szalagszímek pompáztak az újságok címlapján, hogy beszántja a kormány a lakás takarék pénztári szektort. Hát azóta lecsillapodtak a kedélyek, eltelt némi idő. Nézzük hát meg, mi történt a lakás takarék pénztárokkal. Erről írt egy remek elemzést az Index újságírója Brückner Gergő, őt hívtuk fel. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát mi van, beszántották ezt a szektort, vagy él és virul, esetleg csak bimbózik?
Ugye több mint egy éve volt ez a változás, 2018. októberében. Akkor volt egy óriási roham, mert majd volt két nap, amíg lehetett állami támogatással igényelni a konstrukciót. És akkor hát én azt gondoltam, hogy részben amiatt, mert utána hiányzik ez a legjobb marketing szöveg, hogy hát az állam is segíti a lakás céljaidat, illetve aki még egyáltalán gondolkodott, az előre hozta erre a két napra a szerződéskötést. Tehát én azt hittem, hogy 2019 azért nagyon sivár év lesz. Nem szűnt meg a lakástakarék pénztárok értékesítése.
Nocsak.
Mindenki megpróbálkozott, ugye kijött új termékkel, eltérőek a tapasztalatok. Tehát gyakorlatilag ez egy négy szereplős piac volt, és azt lehet látni, hogy mind a négy szereplő más stratégiát folytatott.
No, hát azért ez nem olyan nagyon sok szereplő, úgyhogy vegyük végig. Kezdjük talán a könnyebb végén, ugye az OTP ezt befejezte. Azt mondta, hogy köszöni
igen,
szépen.
Tehát az OTP is ugye nyilván folytatja a meglévő szerződések kezelését. Ugye az OTP-nél annyiban más, hogy aki csak lakástakarék pénztárakkal foglalkozott, azoknak ugye azért fontos az új szerződés, hogy legyen forrás a hitelezéshez. Ugye nyilván a hallgatók ismerik a konstrukciót, de van ebben egy megtakarítási szakasz, és aztán azért lehet a lakás céljainkat hát egy nagyobb összeggel segíteni, mert van benne egy hitelfelvételi lehetőség is. Tehát az OTP-nél meg az Erste-nél, a két banki hátterű LTP-nél ugye elválhat egymástól, mert ők tudnak lakáshitelezéssel foglalkozni, enélkül a forrás nélkül is. Az OTP miatt hát nem volt annyira sikeres az új termék értékesítésében, úgy döntött, hogy ezt tavaly novemberben felfüggeszti. A többiek, ugye még az Egont is kipipálhatjuk, mert ő meg teljesen föladta, ő eladta az Erste, ugye a harmadik szereplő vásárolta meg az ő szerződés állományát. Az Erste ilyen szempontból ugye pozitívan előre menekült, mert még növelte is a piaci részesedését ezzel az átvétellel, és ugye az én cikkemben talán a legtöbbet a fundamentával, a piacvezetővel foglalkoztam, de náluk látszott az, hogy új tevékenységekbe kezdtek, kijöttek támogatás nélküli termékkel, és még az értékesítésben is sikeresek voltak.
Uh-huh. Oké, okay. Mik ezek az új termékek? Hogy lehet állami támogatás nélkül versenyképes? Pont ez volt a vonzereje az egész szektornak. Ezért ment rendesen ez a szektor, mert volt hozzá derék állami támogatás, és az alacsony kamat környezetben mi is gyakran mondtuk, hogy az a egyik legjobb befektetés volt. Most hogy lehet ebből az idilli helyzetből, amit kihúztak a szektor alól, élni egyáltalán, életben maradni?
Én azt gondolom, hogy két fontos szempont van. Az egyik az ugye az élethelyzet. Tehát én se gondolom, hogy a lakástakarék pénztárak mondjuk a megtakarítási ágon versenyképesek, például a szuperállampapírral, ugye közel 5%-os kockázatmentes hozam 5 évre, de nem mindenkinek van 3, 4, 5, 6 millió forintja, amit így tud fialtatni. Van, akinek jövedelme van, megtakarítása még nincs, viszont bele tud kezdeni valamilyen rendszeres megtakarítási programba, és tudja, hogy mindenképpen lesz valamilyen lakásjellegű célja. Nekik jó lehet egy nagyon kiszámítható program, ahol ugye hónapról hónapra egy meghatározott menetrend szerint kiszámítható kamattal félre tudok tenni. Ez a része ez most nem olyan vonzó, hogy nincs benne az állami támogatás, viszont cserébe jár egy szintén kiszámítható hitel. Tehát egyszerűen szerintem itt a fő előnye kiszámíthatóság, tehát van egy konkrét lakás célom, legyen az felújítás, vásárlás, akár hitelkiváltás, és egyszerűen belőhető a következő évekre, hogy havonta mennyit kell félretennem ahhoz, hogy ezt a lakás célomat teljesítsem. De ez az egyik. Szerintem fontos szempont egyébként az is, hogy sokan megszokták ezt a terméket, kalkuláltak vele, és nagyon vonzó valóban, meg egy nagyon jó szlogen az, hogy az állam is támogat. Valójában azért ez a támogatás ez nem akkora súlyú a programban, tehát ugye egyrészt olyan szempontból limitált, hogy megvan az, hogy megvolt az, hogy egy évben mennyi támogatást lehetett kapni az államtól, és ahogy nőtt az embereknek a megtakarítási állománya ebben a rendszerben, úgy arányaiban az a maximum évi 72.000 forint már eleve egy kisebb százalékos segítség volt. Nem akarom elhanyagolni, mert nyilván nagyon sokan ezzel adták el, de hát anélkül is azért lehet valakinek vonzó a termék. És én még egy elemet kiemelnék, hogy ugye nagyon nagy értékesítési hálózata van a Fundamentának, és abból a több ezer emberből nyilván a legsikeresebbek, akik a legjobban éltek meg ebből, azok maradtak meg a rendszerben itt a támogatás nélküli világban. Szerintem az is egy fontos elem, hogy ezek az ügynökök, vagy ezek a hálózati értékesítők, ezek hát milyen szöveggel, vagy mennyire jó rábeszélőkével tudnak eladni akár olyan helyeken is terméket, ahova nem jutnak el a nagy hálózatok.
Apropó hálózati értékesítők, ugye mivel hogy dübörgött a szektor az állami támogatással együtt, elég nagy ügynöki hálózatuk volt ezeknek a lakástakarékpénztárakkal, velük mi lett, mármint az ügynökökkel?
Ugye azt hiszem, hogy körülbelül 3000 ember volt a legnagyobb hálózatban, a Fundamentájéban, csak ez különböző kategóriákra oszlott. Tehát ugye van olyan, aki munka után, szabad idejében, ismerősi körben, jövedelem kiegészítésként eladott néha egy-egy LTP-t, van, aki pedig hát ebben a hierarchiában magasabban, professzionálisan, nagy jövedelmet szerezve, nagy tapasztalattal dolgozott. Én szerintem nagyon megcsappant a létszám, ugye erről egészen konkrét szám nincsen, de mondjuk ha én tippelnék, azt mondanám, hogy akár meg is feleződött. Viszont ugye inkább azok maradtak a rendszerben, akik hatékonyan értékesítenek, és ami a Fundamenta esetében segített megtartani a hálózat tagjait, egyrészt az, hogy nagyon hamar kialakították a támogatás nélküli terméket, tehát nem volt az, hogy ne lett volna feladata, szétszélett volna ez a társaság. Még a másik az, hogy ők mindenféle egyébben is elkezdtek foglalkozni. Például egyébként értékesítik ezt a bizonyos emlegetett MÁV plusz vagy szuperállampapírt is a hálózatok tagjai, illetve belevágtak például ingatlan közvetítésbe is. Uh-huh. Tehát ugye az volt a logika, hogyha ők mondjuk egy évben 10.000 ingatlan tranzakcióban vannak ott, azáltal, hogy részt vesznek a finanszírozásban, akkor ugye miért ne tudnának abba is bekapcsolódni, hogy segítsék megtalálni a vevőknek a portékát, tehát a kereset.
Figyelj, Gergő, nagyon megy az időnk, egy kérdés, a hitellel mi van? Ugye ez is egy nagyon fontos terméke volt a lakástakarék pénztáraknak, hogy előtakarékoskodtál és cserébe kedvezményes hitelt kaptál, de hát olyan alacsony a kamat környezet, hogy piaci alapon is egész olcsón lehet hitelt felvenni, tehát minthatja ez is sújtaná az életben maradt lakástakarékpénztárakat.
Teljesen egyetértek, tehát valóban piaci alapon a mai lakáshitelekkel összehasonlítva nem olyan szexik a LTP-knek a lakáshitel konstrukcióik. Itt megint az lehet a pozitívum, hogy ez viszont nagyon kiszámítható, tehát ha ma belevágsz a teljes programba, akkor látod azt, hogy milyen THM-mel, milyen, nem tudom, egyéb segítségekkel, mondjuk a megtakarítási ágon ilyen bónusz kamattal tudod az egész programot végigvinni. És hát valójában a maival összehasonlítva mondjuk a 2-3 évvel későbbi hitelkamat az nem feltétlenül vonzó, viszont biztos. Tehát én azt látom, hogy a Fundamenta nagyon nagy szereplő maradt a hitelezési piacon. Hát ugye az OTP-nél meg az ESZT-nél, akik még a piacon vannak, annyiban más a helyzet, hogy hát ezek a bankok a lakáshitel portékák összes fajtáját ugye kínálják, tehát ők amúgy is ott vannak a piacon.
Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Minden jót neked, szia! Brückner Gergővel beszélgettünk, az Index újságírója foglalta össze, hogy mi zújs a lakás takarékokkal, most, hogy már nincs állami támogatás a termékükhöz.
Nézzük meg, hogy mi történt az ingatlanpiacon egyébként, ha már erről volt szó, majd Balogh Lászlóval beszélünk, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. 10%-os drágulással nyitotta az évet az albérletpiac, stagnálás lehet a folytatás, egy picit blikfangos a cím, mert ez egy éves drágulási ütemet mutat, de mindenképpen megbeszéljük akkor ezt, illetve azt is megnézzük heti alapozó rovatunkban, hogy vételi pánik van az amerikai piacon. Mi történik a Teslával, az Apple-el, a Microsofttal és társaikkal? Az Akkord alapkezelő ZRT portfólió menedzsere Jónap Richárd beszél majd erről.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Projekt alsó vonal final V23 alsó vonal final.
Ismerős? Ha most kezded, talán még nem, de előbb-utóbb át fogod élni. Úgy hívják újrakezdés, vagy elkötelezettség, kitartás. Hit magadban és az ötletedben. Mindenki másképp nevezi, de egy biztos, nagyszerű dolgokhoz vezet. Ha téged sem mond nyugodni egy ötlet, jelentkezz az MVM Edison Startup versenyre 2020. február 29-ig. Mi támogatunk, mentorálunk és mindent megadunk ahhoz, hogy sikerre vidd ötleted. MVM Edison.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
115 millió forintos bírságot szabott ki a BKV-ra és a BKK-ra a közbeszerzési döntőbizottság. A cégeknek a fővárosi közösségi közlekedési eszközök és köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosításával kapcsolatos törvénysértés miatt kell fizetniük. A nettó 5,7 milliárd forint értékű beszerzés ügyében az eljárást a BKK és a BKV indította 2016-ban. A szerződés időtartama 48 hónap lett volna. Az ellenzéki többségű fővárosi közgyűlés azonban tavaly novemberben úgy döntött, hogy a fővárosi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ne kössenek egy évnél hosszabb időre szóló a tulajdonukban, használatukban vagy vagyonkezelésükben lévő reklámfelületek hasznosítására irányuló szerződéseket, és emiatt a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánították. Lezárták a tüdőgyulladást okozó új koronavírus járvány kiindulópontjának számító Wuhan tömegközlekedési hálózatát. A hatóságok egyben felszólították a lakosokat, hogy ne hagyják el a várost. A busz, a metró, komp és a távolsági személyszállítást végző hálózatokat reggel 10 órakor leállítják, a város repülőterén és a vasútállomásokon sem indulnak járatok. Immár 473-ra nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Kínában, ahol a járvány már az ország 13 régióját elérte, a halottak száma pedig 17-re emelkedett. Rómában is testhőmérsékletet mérő kapukkal ellenőrzik az utasokat. Az érkezőknek kérdőívet is ki kell tölteniük, többek között olaszországi tartózkodási helyük feltüntetésével. Több amerikai nagyvárosban is egészségügyi ellenőrzést tartanak a reptereken. Donald Trump súlyos vámok kivetésével fenyegette meg az Európai Uniót, abban az esetben, ha nem sikerül átfogó kereskedelmi megállapodást kötni, és az európai országok nem hagynak fel a leginkább az amerikai óriás vállalatokat érintő adó bevezetésével, életbe lépnek a vámok. Az amerikai elnök a Davoszi Világgazdasági Fórumon már tárgyalt az Európai Bizottság elnökével egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról. Most viszont kijelentette, nem lesz könnyű megállapodásra jutni, ugyanis Brüsszel azt akarja elérni, hogy az agrárágazatot hagyják ki belőle, még Washington a közbeszerzések piacát tartaná zárva. A magyar férfi kézilabda válogatott 34-26-ra kikapott tegnap Portugáliától az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában, így nem jutott tovább csoportjából, de az olimpiai kvótaszerzésre még van elméleti esélye. A magyarok csak akkor vehetnek részt az áprilisi olimpiai selejtező tornák egyikén, ha a hetedik helyen zárják a kontinens viadalt és Szlovénia aranyérmes lesz. A hajnali köd és párafoltok mindenütt feloszlanak, és ma mások napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad, délután 3-7 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban véget ért a helyszínnel és a Népszínház utcában az Aurora utcánál, így a 28A, a 37-es és a 62-es villamos is újra a teljes vonalon közlekedik. Baleset lassítja viszont a haladást a Hűvösvölgyi úton, a Hidegkúti útnál, ahol mindkét irányban korlátozásra kell számítani. Lelassult a haladás a budai alsórakparton és a Petőfi hídnál észak felé, illetve a Margit híd közelében déli irányban, a pesti alsórakparton szintén a Margit hídtól a Lánchídig, erős a forgalom a Clark Ádám tér és a Szél Kálmán tér környékén is. Torlódásra számíthatnak a Hungária körúton, szakaszonként mindkét irányban, a Kerepesi úton befelé az Őrsvezér terénél, a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, a Váci út újpesti szakaszán pedig a Fóti úttól befelé. Lépésben járható a Budakeszi út a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, a 10-es főút Solymártól az Ürömi körforgalomig, a Bécsi út a folytatásban szakaszonként útszintén, a 11-es főút befelé pedig a Pünkösdfürdő utca előtt. Zsúfolt az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól és tovább a Budaörsi út is, illetve nehezen járható az Egér út útszintén a Péterhegyi út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakasza az M0-ástól a Szerencs utcáig, illetve az M5-ös szintén befelé a Szentlőrinci úti felüljárótól. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Só põe um bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar o pandeiro no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete se eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Um batuqueiro raro, paco tiga papa, beru 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 bam papa, beru 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 bam bida. Quero ver a grande confusão. Bamanama, oh, e é não, amarop, é o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o bugue-ugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Babo do gapapá. Quero ver a grande confusão. Dedo do baragumamameragumam. É o samba rock, meu irmão. No meu samba, quando o tio Sam pega, 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 pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete seu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Badoguero, nero, ba, 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 ba. Tá no babá peado, barabu babá, terambambá, terambambá, pepapá. É o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, quero ver o bugue-ugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá, Iga. Ba-ba-ba, 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 quero ver a grande confusão. Ba-mi-da-ba-be, ba-ba-pi-o, ba-ri-o, é o samba rock, meu irmão. Ah!
Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
A vonalban itt van velünk, ahogy említettük a hírek előtt, Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, jó reggelt!
Szerusztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Eléggé blikkfangos híreket lehetett olvasni. 10%-os drágulással kezdte az évet az albérlet, piac, írták a lapok. Egy kicsit úgy éreztem, hogy ezt az éves drágulási ütemet így egy rögtön, mint hogyha réssel nyitott volna 2020-ban az albérlet
piac. Lacikám, az albérleti piac mondjon le, mert nincs infláció, vagy biztos, hogy nem 10%. Akkor mire fel ez az emelés?
Ez valóban így van, ha az inflációnak megfelelő módon drágultak volna a kiadó lakások bérleti díjai, akkor elegendő lett volna egy alig 3-4%-os emelkedés. Viszont az albérleti piac meglehetően speciális. Valóban egy éves időtávlatban 10%-kal drágultak az átlagos bérleti díjak. Budapesten például 150 ezer forinttól 165 ezer forintra. Viszont az is látszik, hogy az tavaly év második fele óta tartó változás a lakáspiacon a kiadó lakások áraira is hatással van, hiszen az elmúlt fél évben leginkább a befektetők voltak azok, akik eltünedeztek részben a vevők közül, és ennek van egy olyan hatása, hogy már nem nőnek olyan nagy ütemben a kiadó lakásoknak a számai, és mivel a bérszínvonal pedig tovább nő a munkaerőhiány következtében, ezért a tulajdonosok valamennyire többet tudnak elkérni egy-egy kiadó lakásért, hiszen ha nőnek a fizetések, akkor a bérből és fizetésből élő dolgozók is végül is egyre többet tudnak megfizetni egy olyan hiánycikkért, amint most jelenleg a nagyvárosokban található albérletek jelentik.
Érdekes. Nézzünk meg kicsit nagyobb távlatra, hogy oké, hogy a tavalyi emelkedés az ennek volt köszönhető, meg az évelei emelkedése, vagy legalábbis a tendencia ennek köszönhető, de mit lehet elmondani nagyobb, hosszabb távlatban?
Az Eurostatnak volt egy kimutatása, a legutóbbi lakásárindex kapcsán publikálták ezt, hogy a 2007-es bérleti díjszínvonallal hasonlították össze a 2019 34. évi árakat, és a bérleti díjak tekintetében az elmúlt 12 évben mintegy 60%-os áremelkedés volt megfigyelhető a hazai albérletpiacon, ezzel nem meglepő módon Európában dobogós helyet ért. Nálunk nagyobb mértékben 2007 óta csak Csehországban és Litvániában drágultak jobban a kiadó lakások bérleti díjai. Ott 80, illetve 100%-nál nagyobb ütemben drágultak a bérleti díjak, ami egyébként azért nagyon érdekes, mert ugye 2007-hez képest a lakáspiac és a bérleti díjak is egy U-alakú görbét futottak be a válság idején, ugye ott csökkentek a lakásárak is, és a bérleti díjak is kb. 2012-2013 környékén valamelyes mérséklődtek, de nem nagyon, és onnan indult el egy irtózatos drágulás, ami valószínűleg a jövőben is megmaradhat, de az üteme azért az jóval szerényebb lehet, mint amit most tapasztaltunk az elmúlt években, hiszen már most is a megfizethetetlenség kategóriáját súrolják a bérleti díjak, hogyha megnézzük, hogy például egy nagyvárosban a helyi fizetéshez képest, vagy a helyi átlagfizetéshez képest mennyit kell fizetni egy átlagos bérleti díjra, akkor ez több mint 50%-ot tesz ki, és ehhez még hozzájönnek az olyan járulékos költség, mint a rezsiköltség, közös költség, stb., ami gyakorlatilag azt feltételezi, hogy egy átlagfizetésből egy átlagos albérletet már szinte lehetetlen fenntartani.
Oké, nézzük akkor azt, hogy mit. Ha területi eloszlást nézünk, akkor nyilvánvalóan a megyeszékhelyek az, ahol és Budapest nyilván, ahol a drágulás a legnagyobb ütemű. Ez nem változott,
nem
gondolom.
Máshol nem is nagyon beszélhetünk értelmezhető albérletpiacról, hiszen azért a magyar lakosság 80%-a saját tulajdonban lévő ingatlanban lakik, és az is látszik, hogy Budapest a legnagyobb piac, és még Budapesten belül is óriási különbségek vannak. A legdrágábbak a belső budai kerületek és az 5.-6. kerület, itt több mint 200 ezer forint, vagy a körüli a bérleti díjak átlagos mértéke, az 5.-6., 12., 1.-2. kerületben. A legolcsóbb pedig a 20-21 és 16. kerület, itt 130, illetve 125 ezer forint az átlagos bérleti díj, tehát még városon belül is majdnem, hogy dupla akkora a különbség a kiadó lakások bérleti díja között, és országos szinten pedig van egy ilyen kelet-nyugati eloszlás, Kelet-Magyarországon találhatóak a kertműország nagyvárosokban a szinte a legolcsóbb bérleti díja, 75-80 ezer forinttal, és az ország nyugati felében, tehát a nagyvárosok Székesfehérvár, Veszprém, ahol gyakorlatilag 110-120 ezer forint az átlagos havi bérleti díj.
Hát merre tovább? Ez a nagy kérdés, mert most ez így oké, hogy a kiadók vagy az ingatlan tulajdonosok emeltek egy nagyot az év elején, de mi a szokás? Évközben szoktak erre ráemelni, vagy megvárják 2021 januárját?
Mi nem is látjuk feltétlenül ezt a nagy emelést év elején, bár az tény és való, hogy az elmúlt év második felében nem változtak olyan nagy mértékben a bérleti díjak, és ha az elmúlt fél éves árváltozást nézzük, akkor ez a 10%-os éves drágulás helyett inkább egy alig néhány százalékos áremelkedésről beszélhetünk az elmúlt fél évben, tehát látszik, hogy csökkenő ütemű a drágulás. Ráadásul egyébként az albéletpiacnak van egy nagyon komoly puffer szerepe is a lakáspiacon, hiszen pont a befektetők voltak azok, akik ugye eltünedeztek az év második vagy a második felében, főleg ugye a prémium állam kötvénynek köszönhetően, ami a lakáskiadásból származó hozammal hasonló megtérülést biztosít. Viszont, hogyha emelkednek a bérleti díjak, és ugye a lakásárak drágulása megállt, akkor újra vonzó terep lehet az ingatlan befektetés, amennyiben mondjuk a kereslet visszaesés miatt stagnálnának a lakásárak, vagy ott esetben elkezdenek csökkenni. Tehát szerintem pont a bérleti piac lesz az, ami miatt a lakásárak sem fognak csökkenni hosszú távon, hiszen hogyha elkezdenek csökkenni az eladó ingatlanoknak az árai, akkor a befektetők újra megjelennének és lecsapnának a kínálkozó lehetőségekre, hiszen a bérleti díjak hosszú távon emelkednek, és az látszik, hogy a nagyvárosokban ez mindig hiányciknek számítanak, hiszen óriási a kereset a kiadó lakások iránt. Nem számítunk arra, hogy ez óriási drágulás fog okozni a bérleti díj piacon, pont azért, mivel van a keresletnek már egy korlátos fizetőképessége, főleg ami az átlagos bérleti díjakban is megmutatkozik, és az évelei 8%-os minimálbér és garantált bérminimum emeléssel összefüggésben pont a legolcsóbb bérleti díjak lehetnek azok, amik a legnagyobb mértékben drágultak. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ez milyen hatással lesz mondjuk 2020-ban és 2021-ben a bérleti díjakra, illetve a lakásárakra is.
Oké, nagyon szépen köszönjük ezt az elemzést, meg hogy milyen trend következik, egy kis előre tekintést, jó munkát nektek, szép napot!
Köszönöm szépen, nektek is szép napot kívánok!
Balogh Lászlóval beszélgettünk, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével.
Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
Don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting, they get better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you like.
Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, azon belül is közlekedési információkat mondunk, mert rengeteg minden érkezett.
Bizonyám, a Hungárián a Népligeti buszpályaudvarnál az Árpád híd felé a vízművek ásott egy lyukat. Most még nem gond, írja Gergő. Aztán mi van itt? Jó reggel, Csömör, M5 kihajtó között az útszakasz jól járható, mínusz 7 fok van, és nem csúszik a nyári gumi. Írja Endre, a Drusszád.
Lezárták az Zrínyi utcát baleset miatt, a 17. kerület, ugye Zrínyi utcát a Nagyszent Miklósi utca közelében, illetve baleset volt a Hűvösvölgyi úton is, a Hidegkúti útnál. Ha jól nézem itt az információs térképet, akkor az Ördögárok után nem messze történt ez.
Nem biztos, hogy ott baleset van, hanem amikor jöttem befelé, ott raktak le egy bazi nagy markolót.
Biztos, hogy baleset van, engem? Mert ezt a BKK információs oldala.
A Pesti alsó rakpart 70-es szakaszán már 6-kor csak 40-50-nel lehetett haladni, forgalmi oka nem volt, csak a sok álmos ember, írja Pengész még közlekedési hírként.
Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na és hát nézzük meg azt, hogy mennyire komoly ez a vételi pánik az amerikai piacokon. Itt van velünk a vonalban Jóna Prihárd, az Akkord alapkezelő ZRT portfólió menedzsere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok nektek is és minden hallgatónak!
Ugye azt látjuk, hogy az ázsiai piacokat már keményen megütötte a Wuhan koronavírus okozta pánik. Amerikában viszont hát egyre másra csak csúcsokra mennek az indexek, és azt lehet látni, hogy egészen szépen muzsikálnak pár, ugye 23 napos összevetésben, eddigi éves teljesítményben a vezető amerikai mutatók. Tegnap sem volt ez más, hogy egy picit a Dow visszacsúszott, de hát az lényegében egy enyhe korrekció volt csak.
Tulajdonképpen október eleje óta tart egy olyan emelkedő szakasz, amiben már szinte teljesen eltűntek a korrekciók. Egyetlen egyszer esett 3 napig egymás után a piac, de nem volt egy pillanat se, hogy 2 érdemi esőnap egymás után bekövetkezett volna az amerikai indexekben. Mindeközben csak ez alatt az időszak alatt a világ legértékesebb cége, az Apple 45%-ot emelkedett. Nem volt még 13 hónapja, amikor tavaly januárban az Apple egy profit warningot adott ki, vagyis ilyen árbevételi figyelmeztetést. $144 volt akkor az árfolyama a papírnak, jelen pillanatban tegnap a 320-at tesztelgette, 120%-os emelkedés a világ legértékesebb cégétől. Egy begyorsuló emelkedést látunk, ami ahhoz hasonlítható, mint amit a Nasdaq-en láttunk 1999 végén és 2000 elején, pontosan 20 évvel ezelőtt a technológiai buborékkor, illetve hasonlítható még a shanghai piac 2007-2015-ös mozgására. Ez egy klasszikus vételi pánik. A klasszikus vételi pániknak az a magyarázata, hogy tulajdonképpen a 2009 óta tartó 11 éves bika piacot folyamatosan lehetett tagadni. Folyamatosan voltak okok, amik miatt a befektetők egy jelentékeny része kimaradt ebből az emelkedésből. És a legutolsó szakasza ennek az emelkedésnek az Trump megválasztásával következett be. Azóta az S&P 500 index 55%-ot, a Nasdaq 100 index 90%-ot emelkedett, és technikai jellegű a dolog, ami tavaly október közepén eljött a piacokra, hogy új csúcsra mentek ki, és ezen az új csúcson hirtelen a szentiment, a befektetői viselkedés elkezdett megváltozni. Az eddigi pesszimizmus napról napra vált át egyre optimistább hangulatba. Természetesen most nem lehet megmondani ennek a hétnek az eseményét, ennek a koronavírusnak a lefutását, hogy mi lesz. Ez most egy rossz hír, nagyon kíváncsian várom én is, hogy mit tud reagálni erre az amerikai piac.
Figyelj, azért a kevésbé vájtfülőek szempontjából azt azért magyaráz meg, hogy a koronavírusnak miközben mondjuk az Apple, vagy a Microsoft, vagy a többi amerikai cég teljesítményéhez.
Ez rövid távon van köze természetesen, befektetői pozicionáltságból fakadóan van köze. Egészen egyszerűen a vételi pánik abból alakul ki, hogy teljesen eltűntek az eladók az amerikai piacról. Aki szeretett volna, az körülbelül tavaly októberig eladott, és utána kialakult egy olyan helyzet, jellemzően a vállalatok saját részvényvásárlásokkal szívták ki a piaci kínálatot, és jelen pillanatban egy olyan kitörés, korrekció nélküli kitörés következett be, főleg ha valaki az Apple chartját megnézi, hogy 230-ról, ami eddig az élete csúcsa volt, 320-ig ténylegesen korrekció nélkül vándorolt föl a papír. Uh-huh. Feszített szintek alakultak ki, még mindig nem láttunk benne eladókat, és az eladók esetleg megjelenhetnek arra, hogy na akkor itt az ideje profitot realizálni, ha ilyen a helyzet, akkor elkezdem eladni a részvényeimet.
Értem. Mi van, a fák nem nőnek az égig elvel? Ezt most így arcul csapta ez a folyamat, amiről beszélünk?
Ezt még jelen pillanatban nem látni. Uh-huh. Véleményem szerint klasszikusan egy vételi pánikot jó hírek zárnak le. Olyan jó hírek zárnak le, amik már megmutatják azt, hogy mindenki átkerült a vételi oldalra, amikor már mindenki, aki korábban tagadta ezt az emelkedést, lemaradt, ne adj Isten, megsortolta a piacot, kizárta ezeket a pozíciókat, megvásárolta a részvényeket, és egy olyan jó hír tudja nagyon-nagyon sokszor lezárni ezt a fajta emelkedést, amire mindenki azt várná, hogy hirtelen még tovább emelkedik a piac, de már nem tud új vevő megjelenni. Tehát ilyen szempontból egy kicsit zavaró a piac jelenlegi helyzetének az olvasására ez a fajta rossz hír, ami most sajnos Kínából érkezik.
Uh-huh. Jó, ezt gondolom ember meg nem tudja mondani, hogy a korrekció mekkora lesz, mert ugye egy egészséges korrekció, már ha ezt lehet, ezt a folyamatot, hogy esnek az árak, egészségesnek nevezni, a piac szempontjából mindenképp az lehet, vagy benne van a kalapban egy ugyanilyen pánikszerű és földcsuszamlásszerű esés is, mint amilyen az emelkedés volt. Tehát ugyanolyan váratlan a mértéke is, meg a mélysége is.
Ha úgynevezett egészséges korrekcióra kerülne sor, akkor pontosan az 50 napos mozgó átlagig kellene lejönni az S&P 500 indexnek, ami a jelenlegi szintekről egy 4-4,5%-os korrekciót jelentene. Ez lehetne még egészséges korrekciónak nevezni. Minden ennél hevesebb reakció az tulajdonképpen már egy eladási pánikot idézhet elő. Uh-huh. Nem beszélve arról, hogy rengeteg az amerikai piacon a algoritmikus momentum és hasonló ilyen kvantitatív stratégiákat folytató szereplő, akik nagyon gyakran szintek által jönnek be venni vagy eladni, és hogyha ez a bűvös 50 napos mozgóátlag elesne esetleg heves forgalommal, az további eladókat uh-huh. tudna hozni a piacon. Uh-huh.
Mit lehet ilyenkor tanácsolni az egyszeri befektetőnek, aki örvendezik, mert hát szemlátomást, mégiscsak az égig nőnek a fák, hogy előszedjem ezt a már említett klisémet. Ilyenkor azért nem árt óvatosnak lenni, de aki eddig óvatos volt, mert ugyanezt az elvet követte, hogy már azért hihetetlen magasságokba szöktek a részvényindexek, meg az egyes papírok is, lásd ugye Apple, az most kimondottan rosszul jár. Tehát most lehet, hogy egy ilyen óvatlanság is van a piacban, nem? Hogy hát eddig se jött be az óvatosság, miért pont most kéne óvatosnak?
Így van, eufória van abszolút. A kifejezetten az amerikai piacon ezt kullogva követik a világ, kullogva követte eddig is a világ többi piaca, és kifejezetten a technológiai szektorban van őrületes eufória. Lásd a Tesla, ami $228 volt októberben, tegnap $594-ig ment föl az árfolyama, és sorolni lehetne cégeket, amik döbbenetes emelkedéseket produkálnak. Ebben nagyon hasonló az idő a 2000-es Nasdaqhez a mintája a piacnak. Az én határozott véleményem az, hogy leszámítva, és nyilván ember nem tudja megmondani, hogy ez a kínai koronavírus ez mit csinál a piaccal, de hogyha azt mondjuk, hogy ebből nem lesz gond, akkor szerintem még mehetnek tovább a piacok, viszont én 6-12 héten belül egy nagyon-nagyon heves korrekcióra számítok. Tehát minél följebb megy ez a piac, annál durvább büntetést fog lefelé rámérni a befektetőkre, hiszen tulajdonképpen az a fajta erő szűnik meg a piacon, ami jelen volt éveken át, hogy mindig voltak korrekciók, és a korrekciókban a lemaradók tudtak azért vásárolni. Jelen pillanatban október közepe óta semmilyen korrekció nincs a piacon, ezért folyamatosan kínozva a lemaradókat és a sortolókat, csak feljebb és feljebb, és egyre-egyre rosszabb árszinteken tudtak vásárolni a befektetők. Magyarán szólva, elfogy az a fajta támasza a piacnak ilyenkor, aki korrekcióban megjönne vásárolni. Pontosan ezeket a jelenségeket láttuk egyébként 2018. januárjában és 2018. októberében, hogy ugyanígy elfogytak a korrekcióban esetleg vásárló befektetők, és nagyon hevesen pár nap alatt nagyon gyorsan 10%-os esés érkezett a piacra.
Nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos, nagyon elgondolkodtató elemzés volt. Jó sikereket, vagy munkasikereket kívánunk, és további jó kereskedést, aztán majd megint tárcsázunk, ha beüt valami, akár fölfelé, akár lefelé.
Köszönöm, én is szép napot kívánok mindenkinek.
Jó nap, Richarddal, az Akkord alapkezelő ZRT portfólió menedzserével beszéltünk arról, hogy a fák mégis az égig nőnének.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Mihálovics Superlativus András a stúdióban. Ez az új gladiátor neved, ezt fogom mondani.
Nem tudom, a többiek mit szólnak hozzá, Endre? Szólnak
itt van
már Czoller a szirénák?
Andi, tessék, itt van Czoller Andi, elmondja.
A Superlativus?
Igen.
Hát azért ez erős túlzás,
de... Hol parkoltál?
Ne próbálj meg ezzel visszavágni. Más tollával ékeskedni.
Vagy biciklivel.
Más tollával ékeskedni.
Nem, van itt már valaki, akit majd megkérdezzünk, hogy hol parkolt meg.
Ő biztos nem biciklivel jött.
Várkonyi Gábor
autós rovata. Itt rakták ki a kollégái, mert nem volt igen, hely itt igen, a stúdió előtt.
Igen, igen. Na, Czoller Andi, a lányos alkatú Czoller Andi fog híreket mondani.
A sejmes bőrű?
Ezt nem... tudom, mert ugye nem tapasztaltam, nem...
De ránézésre.
Te.
Pedig ma nem sminkelt, Endre, egyébként.
Akkor te tapintásra meg tudod állapítani, hány mikron a gyapjú, ebben biztos vagyok.